Ez a Híradó vasárnap este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Szentté avatták 23. Jánost és 2. János pápát. Rómában 1 millió zarándok vett részt a Szent Misén. Életmenete és emlékkoncert a holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. 40 éves a Rubik kocka, egésznapos műsorfolyammal ünnepelte a magyar kreativitást a közmédia. Szentté avatták 23. János és 2. János pápát. Ez az első eset, hogy egyszerre két egyházfőt nyilvánítottak szentté. A különleges eseményt a római Szent Péter téren és környékén százezrek követték. A Szent Péter bazilika előtt felállított szabadtéri oltárnál mintegy 150 bíboros és 1000 püspök koncelebrált Ferenc pápával. A ceremónián részt vett 16. Benedek nyugalmazott pápa is, aki 23. Jánost és 2. János pát is személyesen ismerte. A szentélyavatási ünnepségen Magyarországot Áder János köztársasági elnök és Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes képviselte. Orbán Viktor miniszterelnök magánemberként zarándokolt el Rómába. És most kapcsoljuk Rómát, a Szent Péter térnél van tudósítónk, Messzes Boglárka. Szervusz, a szentélyavatási szertartáson Ferenc pápa hogyan, milyen gondolatokkal méltatta két elődjét, 23. Jánost és 2. János pált?
Jó estét kívánok! Ferenc pápa arról beszélt, hogy 23. János a Szentléleknek való szófogadás, 2. János pál pápa pedig a család pápája volt. Ezzel segítették, hogy az egyház eredeti célját, küldetését helyreállítsák. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, hogy a két új szent hozzájárult a népek fejlődéséhez és a békeügyéhez is. A szentélyavatás örömújongással fogadták az összegyűlt hívek itt a téren, Róma szerte pedig megkondultak a harangok a templomokban.
Taps és ováció fogadta az egyházfőt, amikor a Szent Péter bazilikából kivonult a térre. A ceremónia előtt Ferenc pápa megölelte 16. Benedeket, a nyugalmazott pápát, akinek megjelenését ugyancsak nagy örömújongással fogadta a tömeg. A szentmise elején Angelo Amato bíboros, a szentélyavatási kongregáció prefektusa a pápa elé járult. Egymás után háromszor kérte boldog 23. János és 2. János pál szentélyavatását. Az egyházfő a harmadszori kérelem után elmondta a szentélyavatás hagyományos pápai szövegét. Szentté nyilvánítjuk és szentként határozzuk meg boldog 23. Jánost és 2. János pált. Beírjuk nevüket a szentek katalógusába, és elrendeljük, hogy az egész egyházban odaadóan tiszteljék őket a szentek sorában, mondta az egyházfő. Közvetlenül a szentélyavatás után a szabadtéri oltárhoz vitték a relikviákat. 23. János testéből egy apró darab, 2. János pálnak pedig néhány csepp vére került az ereketartóba. Ferenc pápa úgy fogalmazott, hogy 23. János a Szentléleknek való szófogadás. 2. János pál pápa pedig a család pápája volt, akik segítettek a kor valóságához igazítani az egyház küldetését. 23. János mindössze 5 évig tartó pápasága alatt, 1958 és 1963 között összehívta a II. Vatikáni zsinatot, amelynek feladata az egyház reformja volt. Döntöttek például arról, hogy a papok ne csak latinul, hanem a hívők anyanyelvén is misészhessenek. A pápa kapcsolatba lépett a Szovjetunióval, és ő kezdeményezte a párbeszédet a kommunista országokkal, először Magyarországgal és Csehszlovákiával. Az egyszerű munkás családból származó egyházfőt sokan jó pápának nevezték. Egyszerűsége, közvetlensége és bölcsessége miatt nagyon népszerű volt. 23. János halála után 15 évvel választották pápával a viszonylag ismeretlen lengyel Károly Wojtylát. Több mint 400 év után ő volt az első nem olasz, az első kelet-európai és egyben az első szláv pápa. 2. János Pál pápa sohasem tagadta meg gyökereit, lengyel hazája iránti szeretetét, a népi hagyományokban gyökerező Mária tiszteletet, a munkásként szerzett tapasztalatokat, a lengyel zsidók deportálásának és az ellenük elkövetett népirtásnak az elítélését és a kommunizmus elleni harcot. Utazó pápának is hívták, több mint 100 országot keresett fel. Magyarországon 2 alkalommal, 1991-ben, majd 1996-ban járt. Megreformálta a kánonjogot, a katolikus egyház törvénykönyvét, elkészítette az új katolikus katekizmust. Második János Pál bocsánatot kért a katolikus egyház múltbéli bűneiért, és szót emelt az emberi jogokért. Az egyház mostani feje szerint a két szenti avatott néhai pápa bátor ember volt, mert nem félt szembenézni a valósággal. 23. Jánosban és 2. János Pálban megvolt a bátorság ahhoz, hogy Krisztus sebeire nézzenek, megérintsék átszegett kezeit és átszúrt oldalát. Két bátor ember volt, akik tanúságot tettek az egyház és a világ előtt Isten jóságáról és irgalmasságáról. 20. századi papok, püspökök, pápák voltak. Ismerték a kor tragédiáját, de nem hagyták, hogy azok maguk alá gyűrjék őket, fogalmazott Ferenc pápa. A szentiavatási szertartásra a világ minden tájáról érkeztek állam és kormányfők, illetve uralkodók. Magyarországot Áder János köztársasági elnök és Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes képviselte. Orbán Viktor miniszterelnök magánemberként zarándokolt Rómába.
A szentiavatásra több százezer hívő érkezett Rómába. A Szentpéter tér környéke már hajnalban zsúfolásig megtelt, sokan egész éjjel az utcán virrasztottak. Már hajnalban akkora volt a tömeg, hogy az újságírók is csak alig tudtak mozogni a téren. Az MTI tudósítójának is az ünneplő tömeg sietett a segítségére, ugyanis felemelték és így segítették őt ahhoz, hogy a számára kijelölt helyre el tudjon jutni. A szentiavatáson csaknem 1000 magyar zarándok is részt vett. A szentmise után sokan, több ezren még a téren maradtak, és volt olyan hívő, aki azt mondta, hogy még 3 napig Rómában marad.
Már a kora hajnali órákban hatalmas volt a tömeg a Vatikán utcáin. A zarándokok a Szentpéter térre próbáltak meg bejutni. Sokan az utcán éjszakáztak egy jobb hely reményében, volt, aki még sátrat is hozott magával. Ezek a portugál fiatalok pedig a Tevere melletti sétányon vertek tábort éjjel. Megpróbáltunk kicsit közelebb aludni a térhez, de nehéz volt, túl sok ember volt ott, ezért inkább eljöttünk, mondja ez a fiatal fiú. Skandálással tartották magukat ébren ezek a mexikói zarándokok. A Vatikánban és környékén sokan egész éjjel virrasztottak. Egy szemhunyás sem aludtam. Tele vagyok energiával, rendkívül izgatott vagyok, mert korábban 4-szer is találkoztam második János Pál pápával, és ő nagyon különleges az életemben, mondja ez a Chicagóból érkezett lengyelnő. Hatalmas tömeg gyűlt össze a Szentpéter térre vezető utcákban, és többen is rosszul lettek. Összesen 36 ezeren vigyázták az zarándokok biztonságát, a rendőrök mellett orvosok, pszichiáterek és önkéntesek is. A tömegben 1000 magyar zarándok is volt, ez az 50 fős csoport Bicskéről érkezett Rómába.
Elég korán keltünk ma, reméltük, hogy bejutunk a térre, és most szembesültünk azzal, hogy sajnos nem tudunk bejutni a térre, de lelkileg készítettük magunkat, hogy nem az a fontos, hogy megérintsük a Szentatyának a köpenyét, hanem lelkileg legyünk itt.
Biztos, hogy testileg, lelkileg föltöltődünk, és azért jöttünk, azért vállaltuk ezt az utat.
A szerencsések egészen közelről követhették a misét. Egy malajziai pap hálát érzett, hogy itt lehetett. Ez egy szent esemény számomra, és remélem, hogy ezt az élményt, ha hazamegyek, meg tudom osztani az emberekkel, mondja. A szentmise után Ferenc pápa több kört is tett a zarándokok között. A hívek újjongással fogadták az egyházfőt. A mise után többen a téren maradtak, sokan pedig még napokat töltenek az olasz fővárosban. Még 3 napig itt maradok, és szerdán eljövök, hogy újra láthassam a pápát. Még ajándékot is hoztam neki, mondta egy kanadai nő. A becslések szerint Rómában összesen 1 millióan követték a szertartást, a televíziós közvetítés pedig csaknem 2,5 milliárd nézőt vonzott világszerte.
A zord időjárás ellenére pedig még mindig sokan vannak a Szentpéter téren. A bazilika előtt még mindig van, aki sorban áll azért, hogy a két szentpápa sírjához járulhasson a bazilikában. A külföldi zarándokok közül már van, aki ma hazament, de sokan maradnak még. Holnap ugyanis hálaadási misét tartanak a Szentpéter téren 10 órától.
Messzes Boglárka Rómából köszönjük. A Keresztény Demokrata Néppárt szerint 2 olyan pápát avattak szenté, aki mindenki számára példakép lehet. A KDNP közleményében azt írta, a 2 egyházfőnek nem csak hite, hanem emberi nagysága, életszeretete, derűje is figyelemre méltó és követendő. Az ünnepség ráirányítja a figyelmet azokra az értékekre, amelyek nélkülözhetetlenek egy békésebb, toleránsabb, egymást megbecsülő társadalom kialakulásához, tették hozzá. A szentélyavatott II. János Pál pápa szülővárosából származó tölgyfát ültetett Nyíregyházán a görögkatolikus egyházközség. Az Isten tiszteletet követően az egyházközség új templomának udvarán ültették a csemetét. Az új templom alapkövét II. János Pál boldoggá avatásának napján rakták le, az oltárban pedig egy a Szentatyától származó erekje is megtalálható. Szentélyavatása alkalmából szobrot emelnek II. János Pál pápa tiszteletére, a többségében muzulmánok lakta Szarajevóban. Amint egy 3 méter magas szobrot a bosnyák főváros Jézus Szíve nevű katedrálisa előtt, jövő szerdán azon a helyen állítják fel, ahol II. János Pál 1997-es látogatásakor üdvözölte a híveket. Az emlékmű felállítását egy horvát kulturális egyesület és a boszniai érsekség kezdeményezte még 2007-ben, azzal az indoklással, hogy II. János Pál sokat küzdött Bosznia-Hercegovináért, valamint azért, hogy ott béke és jogegyenlőség uralkodjon. A holokauszt, amely példátlan, iparszerűen végrehajtott terror volt, az emberiség, a magyarság és a zsidóság tragédiája volt, mondta Navracsis Tibor miniszterelnök helyettes a Terrorháza Múzeumnál tartott holokauszt megemlékezésen. Navracsis Tibor úgy fogalmazott, a 20. század Magyarországa a rossz helyzetekre adott rossz válaszok Magyarországa volt. Román Kovalszky, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete beszédében rámutatott, a holokauszt tapasztalata arra figyelmeztet, hogy minden társadalom kulturális, tudományos és technikai fejlettségétől függetlenül bűnössé válhat és elveszítheti azt a képességet, hogy a jót a rossztól elhatárolja.
Szabadtéri koncerttel emlékeztek a holokauszt áldozataira a Terrorháza Múzeum előtt. A rendezvényen visszaidézték azokat is, akik életüket kockáztatták a magyar és külföldi zsidó emberekért.
Azokat sem felejthetjük el, akik emberek maradtak az embertelenségben.
Schmidt Mária idősebb Antal József embermentő munkáját emelte ki. A Terrorháza Múzeum igazgatója beszédében hangsúlyozta, Antal József néhai miniszterelnök édesapja menekültügyi biztosként irányította az 1939-ben Magyarországra menekülő lengyelek ellátását. A német megszállás után a Gestapo letartóztatta. Boros Péter a megemlékezésen azt mondta, a holokauszt kora tele volt galád szándékokkal, gyilkos ösztönökkel. Ugyanakkor nem elhallgatható módon tele van hősi cselekedetekkel, nagyszerű emberekkel, áldozatkész védelmezőkkel is, mint például idősebb Antal József.
Itt a kép mutatja egyikét azoknak, akik nem csak egy-egy ember védelmével, bújtatásával, hanem a sokaság mentésével töltötték mindaddig idejüket és teljesítette kötelességét, amíg csak a külső kényszer el nem távolította posztjától.
A lengyel nagykövet azt mondta, országuk számtalanszor köszönetet mondott a politikusnak azért, amit a nemzetükért tett. Román Kovalszky szerint a II. Világháború kitörésének 75. évfordulója kapcsán és az ezévi magyarországi holokauszt emlékévre is gondolva azonban újra érdemes visszaidézni Antal József érdemeit.
Ismét tudósítanunk kell magunkban, milyen hősies kiállást követelt meg a náci barbarizmus idején a náci Németország és a Szovjetunió által megtámadott Lengyelországból érkező menekültek, köztük nagyon sok ezer zsidó lengyel származású lengyel állampolgár segítése.
Az áldozatokat meg kell siratnunk és el kell temetnünk. Az elkövetőket meg kell találnunk és meg kell büntetnünk. Ezt mondta Navracsics Tibor a megemlékezésen. A miniszterelnök helyettes szerint Magyarországnak, tanulva a 20. század tragédiáiból, azonban tovább kell lépnie a 21. századba.
Lehet, hogy ez már olyan fiatalok kellenek, akik a 21. században születtek. Lehet, hogy olyan fiatalok kellenek, akik meg tudják fogni egymás kezét, és minden vitában meglátják a vita mögött meghúzódó kölcsönös bizalmat. Azt, hogy magyarok vagyunk, és a magyarság javát akarjuk.
Azonban nincs annyi idő, hogy tétlenül várjuk, míg ezek a fiatalok felnőnek, folytatta Navracsics Tibor, aki szerint ezért a 20. század nemzedékeinek kell túllépniük az elmúlt egy évszázad politikai vitáin és politikai tragédiáin, és nekik kell megkezdeniük a magyarság 21. századi jövőjének felépítését.
Az antiszemitizmus egyre erősödik Európában, ezért közösen kell fellépni ellene. Erre hívták fel a figyelmet az antiszemitizmus elleni konferencia előadói Budapesten. A kanadai, görög, belga, spanyol és lengyel politikusok azt mondták, a zsidó gyűlölet nagyon sokféle módon jelenik meg a világban. Répás Péter, az Életmenete Alapítvány kuratóriumi tagja pedig úgy fogalmazott, emlékezni kell a holokausztra, hogy soha többé ne fordulhasson elő olyan tragédia, mint 70 éve. Ma tartották az életmenetét Budapesten. A felvonulás résztvevői délután indultak az Erzsébet híd Pesti hídfőjétől a keleti pályaudvarhoz. Az életmenetét idén 12-szer rendezik meg azzal a céllal, hogy a résztvevők felekezeti és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül együtt róhassák le kegyeletüket a holokauszt áldozatainak emléke előtt. A rendezvényt követően egy 600 fős küldöttség indult Auschwitzba, hogy hétfőn a holokauszt emléknapján részt vegyenek a nemzetközi életmenetén.
A sófár hangjára indult az életmenete az Erzsébet híd Pesti hídfőjétől a keleti pályaudvarra. Indulás előtt a hídfőnél Ilámor, Izrael budapesti nagykövete avatta fel Kelemen Zénó szobrászművész életmenete című szobrát. Az emlékművön a 0 és 9 között folyamatosan véletlenszerűen keveredő számok a koncentrációs táborok áldozatainak tetoválásait idézik fel. A menet eleje délután 5 óra után ért a keleti pályaudvarhoz, a tömeg vége ekkor a Blaha Lujza térnél tartott. Gordon Gábor, az Életmenete Magyarország Alapítvány elnöke azt mondta, a rasszizmus és az antiszemitizmus csak romboláshoz vezet, ez pedig nem lehet senkinek a célja. Akinek viszont mégis az ellen minden eszközzel küzdeni kell.
1944-ben megpróbálták a teljes zsidóságot elpusztítani, de ma, 70 évvel később, egy megerősödött, elszántabb nemzedék mondja ki, hogy ilyen soha többé nem fordulhat elő. Se itt Magyarországon, se máshol a világon.
A rendezvényen felszólalt a kanadai életmenetének nemzetközi igazgatója és az amerikai külügyminisztérium holokauszttal foglalkozó nagykövete is. A menet résztvevőit Simon Perez, izraeli államfő videóüzenetben köszöntötte.
Optimizm.
Optimista vagyok, mert az elmúlt 25 évben Izrael és Magyarország között új kapcsolat alakult ki, amely az együttműködésen alapul, mondta Simon Perez. A menet után egy 600 tagú magyar küldöttség utazik vonattal Auschwitzba, ahol részt vesznek hétfőn a nemzetközi megemlékezésen.
A demokráciához, egy normális polgári társadalom működéséhez, épüléséhez nem csak az kell, hogy az országban vagy egy városban jó kezekben legyen a vezetés, hanem arra is szükség van, hogy az emberek a közéletben, a tágabban vett politikától függetlenül is tegyék a dolgukat, mondta Kövér László a Zalai Polgári Körök Egyesületének jótékonysági estjén. Az országgyűlés elnöke szerint hosszú évtizedeken keresztül megpróbálták megszüntetni ezeket az emberi közösségeket, hagyományokat, kapcsolatokat, amelyeket aztán újra kellett építeni.
Elsősorban azt tart bennünket össze, hogy valamiért, valakikért, valamilyen értékrend jegyében szeretnénk együtt lenni, együtt dolgozni, kapcsolatot tartani, együtt építkezni. És ez az erő, ez hál' Istennek ebben a pillanatban a másik oldalon nem leli meg a maga vetétását, ilyen erő a másik oldalon nincs.
Az MSZP az intézményesített butítás eszközének tartja az állami tankönyvek bevezetését. Kunhalmi Ágnes, a párt elnökségének tagja szerint ez a lépés szembe megy az első Orbán kormány által hozott, szavai szerint egyébként nagyon jó tankönyvellátási törvénnyel. Véleménye szerint az állami tankönyvek bevezetését rohamos színvonalesés követi majd.
A tehetséggondozásra nem fog lehetőség nyílni az egyen tankönyves rendszerben. Tanulási sikertelenségek tömkelegét fogjuk, és tanítási sikertelenségeket fogunk tapasztalni.
Zöld számon és e-mailben is várja a Jobbik a bejelentéseket arról, ha külföldi állampolgár készülne magyar termőföldet vásárolni. Magyar Zoltán, a párt országgyűlési képviselője azt mondta, szakértők fogadják a jelzéseket. Minden esetet kivizsgálnak még május 1-e után is, amikor lejár a külföldiek földvásárlási moratóriuma. A politikus szerint a törvény alkalmatlan arra, hogy megvédje a magyar termőföldet.
Erre sokszor felhívtuk a figyelmet, de nem csak mi jobbikosok, számtalan civil szervezet és gazdaszervezet is felhívta a kormány figyelmét arra, hogy életveszélyes és nagyon gyenge az a földtörvény, amit ők megalkottak.
Hat témára összpontosít uniós választási kampányában, a lehet más a politika, mondta a párt európai parlamenti lista vezetője. Meszerics Tamás szerint az európai energiafüggetlenségre, a fiatalok munkanélküliségének csökkentésére és az európai kisvállalkozók védelmére összpontosítanak. A politikus azt mondta, pártja szerint az Európai Unió nélkül nem lesz sikeres Magyarország, de az EU azonnali reformra szorul.
Az európai uniós intézményeknek is változásokon kell átesnünk. Minden olyan kezdeményezést támogatni fogunk, amelyek az elszámoltathatóságot, az átláthatóságot növelik az Európai Unió összes eljárásában, összes döntési mechanizmusában.
Kovács László átvenné az MSZP vezetését megfelelő támogatással a háta mögött. A volt külügyminiszter a Hír TV Célpont című műsorában beszélt erről, és egyértelművé tette, szívesen térne vissza a párt vezetésébe. A szocialista pártot korábban 6 éven át irányító Kovács László nem zárta ki a lehetőséget, hogyha sokan támogatják, indul a pártelnökségért. Úgy véli, jól tudná vezetni az MSZP-t.
Ha mondjuk úgy érezném, hogy jelentős támogatottság vanna e mögött, akkor azt hiszem, hogy és úgy érezném, hogy az adott helyzetben ez a legjobb megoldás, akkor korom ellenére elvállalnám.
Lemondott a dél-koreai miniszterelnök a komkatasztrófa miatt. Chung Hong Won egyben bocsánatot kért a baleset utáni, ahogy fogalmazott, kevésbé hatékony kormányintézkedések miatt. A hajó április 16-án süllyedt el, továbbra sem tudni pontosan, hogy mi okozta a tragédiát. A balesetben több mint 300-an főként diákok és tanárok haltak meg, vagy tűntek el. Eddig 187 holttestet azonosítottak. A hatóságok a hajó teljes legénységét letartóztatták. Közös amerikai-európai üzenetet kell küldeni Oroszországnak, hogy Moszkva vessen véget Ukrajna destabilizációjának, ezt mondta Barack Obama. Az amerikai elnök Washington és Európa közös büntető fellépését szorgalmazta Oroszországgal szemben. Kelet-Ukrajnában eközben megjelent a nyilvánosság előtt a pénteken az orosz barát fegyveresek által túlszulejtett EBSZ katonai megfigyelőinek vezetője. Mint mondta, egyikőjüknek sem esett bántódása, de azt nem tudják, mikor engedik őket szabadon. Egyiküket azonban egészségi állapotára való tekintettel váratlanul elengedték. Donyeckben több száz Moszkva barát tüntető követelte az Ukrajnától való elszakadást. Sürgetik, hogy május 11-én referendumot tartsanak a térség kiválásáról. A Moszkva barát szakadár tüntetők Donyeckben elfoglalták az állami tévéépületét. Aláírta a koalíciós megállapodást a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt. Pásztor István, a VMS elnöke azt mondta, a szerződés a választási kampányban megfogalmazott minden célkitűzésüket tartalmazza. Szó van benne a kisebbségi kérdésekről, az Európai Uniós integrációról, valamint gazdasági és fejlesztési témákról is. Hozzátette, hétfőtől a megállapodás teljes szövegét nyilvánosságra hozzák.
Tartalmazza mindazokat az elemeket, amelyek Vajdaság szempontjából fontosak, amelyek a magyar közösség szempontjából fontosak, a két nép történelmi múltja szempontjából fontosak, mindazokat a kérdéseket, amikről az elmúlt napokban, elmúlt hetekben beszéltünk.
Több mint 4 milliárd forint köztartozást hajtott be az elmúlt 2 hónapban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a közúti és helyszíni ellenőrzéseken. A pénzügyőrök január 1-e óta akár a járművet, az árut, illetve az üzlet berendezését is lefoglalhatják, ha az adós azonnal nem egyenlíti ki tartozását. Magyarországon rendkívül magas a köztartozások mértéke, tavaly év végén elérte a 2100 milliárd forintot.
Egy kamiont ellenőriz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa. Március 1-e óta a pénzügyőrök a közúti és helyszíni ellenőrzéseken már azt is megnézik, hogy a fuvarozó cégnek vagy a vállalkozásnak van-e köztartozása. Akinek van, annak a helyszínen fizetnie kell. Ha nem teszi, a pénzügyőrök a járművet, az árut, vagy egy üzlet esetében akár a berendezését is lefoglalhatják.
Olyan is volt, hogy egy ügyféltől, egy magánszemélytől, aki a gépjárművét hozta be külföldre és regisztrációs adóeljárást indított a NAV-nál, közöttik vele, hogy tartozása van, és lefoglalják a gépkocsit, és ő rögtön kifizette a helyszínen a tartozását azért, hogy nem maradjon ott az újonnan vásárolt kocsija.
A közúti és helyszíni ellenőrzéseken lefoglalt áru, valamint a gépek, berendezések ilyen raktárakba kerülnek. Ezeket az adóhatóság eladja, akár csak a ki nem váltott gépjárműveket. Az elmúlt 2 hónapban több mint 300 ilyen akciót hajtottak végre. A pénzügyőrök 112 esetben foglaltak le valamilyen ingóságot, 215 esetben az adós rögtön fizetett. Az adóhatóságnak összesen több mint 4,5 milliárd forintot sikerült így behajtania. Az új módszerre azért is volt szükség, mert Magyarországon a köztartozások mértéke nagyon magas. Körülbelül 500 000 vállalkozás és 1,2 millió magánszemély tartozik az államnak, összesen 2100 milliárd forinttal. Ez a GDP 7%-a. Az adószakértő szerint a sok köztartozás egyik oka, hogy a jogszabályok ugyan szigorúak, de a hatóságok nem alkalmazzák elég következetesen.
A másik oldal az az állampolgári fegyelmezetlenségben rejlik, hiszen már a szocializmus idején is kurucos betyárságnak minősült a tartozások nem fizetése, akár állammal szembeni, akár más magánszeméllyel szembeni tartozásról lett volna szó.
Az adóhatóság szerint az új módszerrel leginkább a kisebb összegű tartozások hajthatók be.
Az élelmiszerek 6%-ánál tapasztaltak szabálytalanságot a NÉBIH élelmiszerbiztonsági igazgatóságának ellenőrei 2013-ban. A szakemberek szerint a jogsértések között a lejárt szavatosságú termékek árusítása a leggyakoribb, legtöbbször a húsfélékkel, húskészítményekkel trükköznek a kereskedők.
Ezek a felvételek március közepén készültek egy török-bálinti raktárban. Több mint 300 tonna tisztázatlan eredetű, lejárt szavatosságú, hamis zárjeggyel ellátott terméket találtak a hatóságok.
Ezzel a hígítóval és az alul lévő rongyokkal mosták le a dátumot a termékekről.
Saját címkészőgépük is volt, amivel átírták az élelmiszerek szavatossági idejét. Tavaly csaknem 160 ezer élelmiszerféleséget vizsgáltak az ellenőrök a boltokban. 6%-nál találtak szabálytalanságot, ezért csaknem 11 ezer árucikket ki is vontak a forgalomból. A leggyakoribb szabálytalanság a lejárt szavatosságú élelmiszerek árusítása, de az sem ritka, hogy hiányosak a terméken megtalálható jelölések, vagy a kereskedő nem tudja igazolni a termék származását.
Az egyik áruházláncban lengyel tojást fogalmaztak magyarként.
Legtöbbször a húsokkal, húskészítményekkel trükköztek az árusok.
Nagyobb áruházláncoknál hatalmas tömegű árukészlet nyilvántartására nincsenek megfelelően felkészülve. Nagyon sok esetben dolgozói felelőtlenség, hiba, molasztás fordul elő, úgyhogy ezt mindenféleképpen a forgalmazóknak a fekete listájára kell írni.
Az ellenőrök tavaly összesen több mint 900 millió forint bírságot szabtak ki. Idén az első negyed évben pedig már több mint 120 millió forintnál tartanak. Az év első három hónapjában több mint 40 ezer élelmiszerből 5000-et kellett kivonni a forgalomból valamilyen szabálytalanság miatt.
Rubik 40, a kreativitás napja, egész napos műsorfolyammal ünnepelte a közmédia a Rubik kocka megszületésének 4 évtizedes évfordulóját. A műsor jó lehetőség volt arra is, hogy számtalan más magyar találmányt, illetve feltalálót és tudóst mutasson be a nézőknek. A budapesti Design Terminálban pedig interaktív programokkal várták a gyerekeket és a felnőtteket.
Mindenki a kockát bűvölte a budapesti Design Terminálban. Mindenki azért tekerte és forgatta, hogy sikerüljön a varázslat, vagyis hogy az egyszínű négyzetek egy oldalra kerüljenek. Volt, aki egyszerre több kockával is próbálkozott. És voltak, akik versenyeztek.
13 másodperc.
Ez a rekordja ennek a kisfiúnak. Még csak 10 éves, de már 4 éve rendszeresen játszik a kockával. Édesapja tanította neki az alapvető fogásokat.
Rendet rak a káoszba. Igazából mi látjuk benne a megoldást, és a végén egyszerűen összeáll. Ennyi. Nagyon jó szabad időtöltés.
Versenyeztek a profik is, akiktől ötleteket kaphattak az érdeklődők. Ferge Olivér 2009-ben lett Rubik kocka világbajnok. Akkor neki sikerült a legkevesebb, összesen 26 mozdulattal kiraknia a kockát. Azt mondja, őt a kocka kettőssége vonzza.
Egyrészt nagyon egyszerű, hiszen a mozgatása, a forgatása rendkívül egyszerű módon történik. Ugyanakkor a komplexitása, tehát a bonyolultsága a kirakáshoz az viszont nagyon, nagyon nehéz.
A Rubik kocka népszerűségét mutatja, hogy már annyi készült belőle az elmúlt 40 évben, hogy ha sorba raknánk, akkor össze lehetne kötni vele az északi és a déli sarkot. És többféle kocka is létezik. A klasszikus 3x3-as mellett van például 13x13-as méretű, van versenyzői modell, és olyan is, ami nem is kocka alakú. Ez a 18 karátos aranyból készült, gyémánttal ékesített darab pedig a Rubik kocka 40. születésnapja alkalmából az amerikai New Jersey-ben nyílt kiállítás egyik különlegessége. Itt mutatják be a világ legnehezebb 1 tonnás kockáját és egy kocka kirakó robotot is. A kiállításnak óriási sikere van. A feltaláló Rubik Ernő szerint a kocka titka abban rejlik, hogy legyen, aki életre kelti.
Kocka úgy, hogy ott fönt van egy polcon, és ott van, nem mond magáról semmit, életre kell kelteni, és hát hogy kelthető életre, hát részben egy vizuális módon, tehát valami bemutatni azt, amit csinál, de leginkább valakinek a kezébe kell adni.
Rubik 40 a Magyar Kreativitás Napja címmel egész napos műsorfolyammal foglalkozott a közmédia a kockával, amely életre kelt a bűvész kezében.
Pedig zöld és fehér. De egy kicsit megrázom, és lenyitom, akkor már is a színek összekeveredtek.
A cukrász kezei alatt és a sminkes fantáziája által is. Az Attraction Látványszínház is külön koreográfiát készített erre az alkalomra. A nézők is számos ötlettel jelentkeztek, amelyeket a Rubik kocka inspirált. Ezek közül jó néhány be is épült a műsorba. Így került például adásba a Rubik kockás trabant.
Figyelj!
A műsorfolyam arra is lehetőséget biztosított, hogy számtalan más magyar találmányt mutasson be a nézőknek. A műsorfolyammal az MTVA a magyar tehetségekre kívánta felhívni a figyelmet.
Ez egy folytonosságra is felhívja a figyelmet, hogy a magyar szürke állomány igenis egy nagyon fontos tényező ma a világban, az volt, és bízunk benne, hogy az is marad.
Kiderült például, hogy magyar feltalálóknak köszönhetjük a gyufát, a szódavizet, a golyóstollat, az üvegbetont, vagy az utóbbi évek legnagyobb sikert aratott felfedezését, a gömböcöt.
Mintegy 700 gyerek láthatta a Magyar Állami Operaházban Ránki György Pomádé király új ruhája című darabját. Az előadásra az ország minden tájáról, valamint a Vajdaságból is érkeztek hátrányos helyzetű kisgyerekek. A jótékonysági rendezvényt a budapesti Clausen Lions Clubbal közösen szervezték. A civil szervezet utaztatta a fővárosba a 6-12 éves gyerekeket, akiket a klub tagjai az előadás szünetében vendégül is láttak. A Nyitott Balaton elnevezésű 10 napos tavaszi programsorozatot népszerűsítették a hétvégén Budapesten. Május 1-e és 11-e között 25 partmenti település 200 programmal várja a látogatókat. Lesznek ingyenes aerobik edzések, vezetett kerékpár és gyalogtúrák, a mólókon pedig napozni és piknikezni is lehet majd. A programsorozat célja, hogy bemutassa, májusban a fürdőszezon kezdete előtt is érdemes a Balatonra utazni.
Szeretnénk vendégül látni az országot, méghozzá tavasszal és a Balatonon, ami lehet, hogy szokatlan információ azoknak, akik a Balatonról azt gondolják, hogy tavasszal és ősszel zárva van, nincs kinyitva.
Látványos akciót és bemutatókat tartottak a Mentőkutyák világnapján a Hajógyári szigeten. A Magyar Vöröskereszt és a Pest megyei Kutatómentőszolgálat emberei egy új mobiltelefonos alkalmazást is teszteltek, amely könnyítheti a túlélők felkutatását.
Hangos ugatással jeleznek a kutyák, hogy megtalálták az erdőben a megsebesült és eltűnt lányt.
Eszméleténél van, a Vöröskeresztes kollégák éppen megvizsgálják.
A túlélők keresésére kiképzett ebeket tavaly csak a főváros környékén több mint 100 alkalommal vetették be.
Akva egy 11 éves belga juhász kutya, 9 hetes kora óta él velem és dolgozik velem.
Akva a világbajnok mentőkutya, a világ szinte minden pontján vett már részmentésben.
A magyar mentőkutyások, és itt azt lehet mondani, hogy országos szinten van 40-50 olyan kutya, aki világszínvonalon is megállna a helyét. A Pest megyei Kutatómentőszolgálat pedig 2009-ben világbajnoki címet szerzett, így azt lehet mondani, hogy a világ élvonalában vagyunk.
A légimentők is megjelentek a rendezvényen. Az egyenruhások azonban most nem a sérült miatt érkeztek, hanem a négylábúaknak hoztak egy óriási kutyakekszet. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei is gyakran működnek együtt a mentőkutyás egységekkel. Most ők tesztelték az új mobiltelefon alkalmazást, ami gyorsabbá és eredményesebbé teheti a kutatást.
Akkor, amikor valaki egy személykeresésben szeretne részt venni, akár mint civil, akkor az ingyenesen letölthető applikációt letölti a telefonjára, és a keresést irányító személy már is látja, hogy az a személy mely területeket fésül át.
A Nemzetközi Mentőkutyás Közösség minden év április 29-én ünnepel. Ilyenkor világszerte látványos rendezvényeken mutatják be a mentőkutyák különleges képességeit.
Most sporthírek után a időjárás jelentés, majd Magyarország szeretlek. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!